trianoni centenáriumra készül Románia, már aki készül, és aki tudomásul vette, hogy ennek jelentősége lesz. És ebben a ráhangolódásban azért nagyon kényes kérdés, hogy hogyan jön létre egy ország, és hogyan emlékezzünk arra, hogy létrejött egy ország. Szlovákia esetében nem ilyen nagy az időtáv, és úgy látszik, hogy ott sem sikerül ezt konszenzusosan és indulatmentesen felidézni, ugyanis Szlovákia 1993-ban vált el Csehszlovákiától, Csehországtól. Barak László a paraméter.sk oldalán véleményanyagban emlékezett meg erről a pillanatról, arról, ami azóta történt, és arról, ahogyan a környezetében élők, a szlovákiai magyar közösségben élők gondolnak erre az eseményre. Milyen a közhangulat, a szlovákiai közhangulat most, és ez a fajta visszaemlékezés, vagy Szlovákia tudat?
Hát az a helyzet, hogy én nem akarom elrontani a felvezetést, de Szlovákiában semmilyen, tehát én azt gondolom, hogy totális konszenzus van a szlovák állam létezésével kapcsolatosan, és Csehországban is. Az a helyzet, hogy ez a, tehát a Szlovákia megalakulása, a Csehszlovákia szétválása, ez szinte semmilyen módon nincsen benne a közbeszédben. Tehát nem téma egyáltalán. Az emberek tudomásul vették 93-ban, amikor ez megtörtént, hogy a két politikus, Václav Klaus és Vladimir Mečiar akaratából, akkor nem tartottak népszavazást ezzel kapcsolatosan, de végső soron teljesen normálisan folyt le a szétválás. A legminimális vitával gazdaságilag is, tehát a gazdaság kérdésekben, amelyek a legfontosabbak voltak ugye a politikaiak után, is sikerült megegyezni a két országnak, és azóta is rendkívül szoros kapcsolatban van a két ország. Csak egy ilyen jelképes dolgot mondok, hogy ilyen X-faktorszerű tévés versenyek is vannak, és annak az a téma, hogy Csehszlovákia már talent, vagyis Csehszlovákiának Csehszlovákia tehetségei. Tehát csehszlovák tehetségek. Tehát még most is kulturális szférában rendkívül szoros a kapcsolat, és mindenféle szinten. Amit én a publicisztikámban említettem, az ellenész kisebbség a szlovákiai magyarok között is, akik abból élnek, hogy szenvednek. Erről hívtam a publicisztikámat.
Akkor mégiscsak jól érzékelte, mint hogy van valamilyen mélybeli sértettség, és az nem akar múlni.
Hát nézze, gondolom a romániai tájékozottabb hallgatók tudják azt, hogy Szlovákiában két magyar párt van, az egyik a Magyar Közösség pártja, ami valamikor a Magyar Koalíció pártja volt, és Csehszlovákia megalakulása után 98-tól 8 éven keresztül a kormány tagja volt, és ez a 98-tól lefolyt 8 éve, ez rendkívül fontos volt Szlovákia történetében, azért mert többé-kevésbé ekkor alapozták meg gazdaságilag a szlovák államot, és ekkor került gazdaságilag olyan jó helyzetben az ország, hogy amiből a mai napig is gazdasági szempontból élet, hatalmas gazdasági változások zajlottak le, megváltozott az adópolitika, kinyitották a határokat a befektetők előtt, hatalmas engedményeket, kedvezményeket kaptak a multinacionális cégek, és így lehetséges az, hogy a szlovákia autógyártó nagy hatalom. Tehát ezek a cégek, amelyek akkor bekerült a Szlovákiába, ez alatt a 8 év alatt történt. Ez a párt aztán, miután 8 év után nem került be a kormánynak 2006-ban, leváltották ennek a pártnak az elnökét, aki Bugár Béla volt. Bugár Béla ezek után egy éven belül alakított egy új pártot, Híd Most néven, aminek az elnöke lett, és azóta ez a párt folyamatosan a parlamentben van, jelenleg kormányzó párt. A régi párt, a Magyar Koalíció pártja időközben névváltoztatása a Magyar Közösség pártja lett, és a legáldázabb ellenségének a Bugár Béla vezette Híd pártot tartja. Azok, akik folyamatosan azt emlegetik fel a közbeszédbe, és mindenféle alkalommal arról igyekeznek vitázni és vitát nyitni, hogy a szlováki magyarok sorsa milyen sanyarú, és a szlováki megalakulása is egy merénylet volt, és felülírta ugye a trianoni egyezményt, azok ennek a Magyar Közösség pártjának a holdudvarába tartozó ideológusok. Idézőjelbe teszem az ideológiát, mert sem tudásuk, sem képzettségük tekintetében nem nevezhetők ideológusnak, vagy politológusnak. Ezek azok az emberek, azok a tolforgatók, akiknek az a feladatuk, azt a feladatuk kapták a Magyar Közösség párti vezetésétől, hogy a lehető legintenzívebben erodálják a Híd pártot, amely most a szintén a kormány tagja, a Fico kormány tagja, és szugerálják a szlováki magyar közösségbe, hogy itt rettenetes, borzasztó élni. Teljesen hozzá kell tennem, hogy semmiféle effektivitása nincs a dolognak, mert ennek a pártnak, a szóban forgó pártnak a preferenciája folyamatosan évek óta parlamenti küszöb alatt vannak. És mondom, sem a szlovák népesség körében, sem a szlováki magyarok körében semmilyen módon nem téma az önálló, szlovákia önállósulása. És Trianon sem.
Hogy van egy modernizáló állam, amelyik keresi a helyét, és amint Barak László mondja, meg is találja Közép-Európán belül. Ennek van egy kisebbségpolitikája, szociálpolitikája, gazdaságpolitikája, itt vannak mindenféle viták, és emellett kérdés az, hogy a magyar közösség most párthovatartozástól függetlenül mit mond a saját hozzáadott értékéről ennek az államközösségnek, hogy hogyan értékeli, hogy megszületik-e ez a felismerés, hogy mi mit akarunk egy modernizálódó államban, hogy értjük-e, hogy ez a modernizálás mit jelent. Én ezt most azért fogalmazom ilyen félénken, mert Romániában ezek a kérdések nem olyan egyértelműek. Arra is van szándék, és feltételezem a szlovák nacionalizmust ismerve, hogy Szlovákiában is hasonló folyamatok zajlanak, vagy lehet ezekre esély, hogy kell egy közösségi konszenzus, mérleg, hogy mi vagyunk mi ebben magyar közösségben, ebben az államban, államon belül. Hogy ezek a fajta évfordulók, ahogy létrejön egy állam, ez a visszatekintés azért hasznos lehet, fontos lehet, ha nincs magyar közösségi mérleg ezzel kapcsolatban, akkor az is egy jel, akkor ennek már nincs jelentősége, akkor nincs igény, lehetőség a magyar megmutatkozásra, magyar közösségként való fellépésre, túl az etnopolitikán, vagy túl a nacionalizmuson. Látjuk, hogy erre is vannak folyamatok világszerte. Lehet másfajta kisebbségpolitikát gyakorolni, de most erről van szó?
Nem igazán látom jeleit annak, hogy itt valamiféle, hogy a szlováki magyarok közösségként keresnék a szeretüket Szlovákiában. Teljesen természetesnek veszik, hogy szlovák állampolgárok sok tekintetben még büszkék is erre, azért mert lássuk be, hogy jobban élnek, mint a magyarországi magyarok. Tehát Szlovákiában magasabb az életszínvonal, mint Magyarországon. Ez vitathatatlan dolog. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig Például az oktatási rendszerben, ami az alfa és omega kisebbségi közösségnek, az óvodától az egyetemig van lehetőség tanulásra. Semmi, az élet minden területén teljesen egyenlő módon bírálják el a kisebbségieket Szlovákiában. Ráadásul Bugár Béla pártja most azzal a szlovák nemzeti párttal kormányoz együtt, és azzal a Ficóval, akik annak idején, a Fico-Mecsiar kormány idején legintenzívebb magyar ellenes megnyilvánulásokat generálták. Tehát ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Nemrégiben volt egy újságcikk, azt mondom, hogy az Új Szóban volt, ami arról szólt, hogy a riporterek elmentek egy olyan szlovák faluba, ahol a szlovák, a valamikori Szlotaféle, a szlovák nemzeti párt választói, tehát a legmagasabb értékben a szlovák nemzeti pártot választották a legutóbbi választásokon, és elmentek egy olyan magyar községbe, Csalóközi községbe, ahol a legtöbben a Bugár Béla vezette 7 pártot támogatták. Kiderült, és ez jelzésértékű dolog, hogy az abban a szlovák faluban, ahol a nemzeti párt győzött 100%-ban, ott a saját pártelnökük mellett a országos politikusokat tekintetbe véve, Bugár Béla volt a legnépszerűbb, második legnépszerűbb ember. Abban a magyar községben, ahol teljes egészében a Bugár Béla pártjára szavaztak az emberek, abban a második legnépszerűbb politikus a szlovákok közül az Andrej Danko volt, aki most a Szlovák Nemzeti Pártnak az elnöke. Tehát semmiféle magyarsággal szembeni nacionalizmus nem tapasztalható Szlovákiában.
Mi kellett ahhoz, hogy ez a fajta szlovák nacionalizmus visszalépjen, lemomoljon, hogy ugyanaz a politikus, aki tudott nagyon durva magyar ellenes kijelentéseket tenni, hát ha nem is hitelessé, de elfogadhatóvá, vagy elviselhetővé váljon?
Hát most Robert Ficóról beszélünk, ugye az első Ficó kormány, de rendkívül Ádám ellensége volt a magyaroknak, legalábbis úgy nézett ki.
Egy pillanat, itt egy picit közbevágok, mert most egy hasonló jelenségben tanúi vagyunk Romániában nagyon rövid időtávon belül. Tehát volt egy választási kampány, ami tudott nagyon magyar ellenes, idegen ellenes, xenofób lenni, és utána jönnie kell egy kormányzási időszaknak, amiben ezt így megengedni, legalábbis olyan mértékben, mint ahogy ez a kampányban zajlott, nem lehet, mert akkor nem lesz kormányozható, nem működik a kabinet. Ezért is fontos, hogy tényleg van ilyen, hogy leveti a farkasbőrt valaki, és kiderül, hogy alatt...
Robert Cicó azért vetett el a farkasbőrt, mert elvesztette a választásokat azután, a kormányzása után. És aztán ugye megalakult a Radicsová kormánya, ami most ebben nem menjünk be, mert ez sok nagyon bonyolult dolog. Nem kormányzott a Radicsová, nem volt hatalma a Radicsová kormány, csak másfél éven keresztül, ugye meg önmagukat megmutatták, és megint Robert Fico nyerte választásokat. És Robert Fico ezek után, ő véletlenül, mert egy rendkívül profi politikusról van, szóval most hagyjuk azt, hogy mit gondolunk róla emberileg, vagy másként. Egy profi politikus, aki gondolom elgondolkodott, és a tanácsadóival megbeszélte azt, hogy most egy puhább módszert fogunk alkalmazni, egészen másképpen fogunk megnyilvánulni, népszerűbbek akarunk lenni, és kormányon akarunk maradni. És ez nem csak a szlovák magyarokra vonatkozik, hanem az is köztudott, hogy ugye Fico hatalmas harcot vívott a sajtóval, amely Magyarországtól eltérően Románia helyzetet nem ismerem, de Szlovákiában a sajtó ma is a legkvalifikáltabb ellenzéki, tehát a normális független sajtóként működik. Annak idején a Mecsiar kormányt is a sajtó buktatta meg, és a Fico előző kormányt is a sajtó buktatta meg nálunk. És ez a sajtó most is keményen szemben áll ezzel a kormánnyal is, tehát végzi a dolgát. Na most, amikor a Fico másodszor hatalomra került, akkor egészen másféle politizálást folytatott, legalábbis a nyilvánosság felé. Plusz, ugye jött a menekültválság, és nem kellett a magyarokat szidalmazni, nem kellett a magyarokra kihegyezni a politikát, hanem találtak más közös ellenséget, a menekülteket. Úgyhogy most nagyon nagy a barátság.
Tartalmilag ez nem annyira megnyugtató, mert ma ez az ellenség, holnap meg megint mi leszünk, tehát jó volna.
Tegyük hozzá egyébként azt, hogy a Pugár Béla vezette 7 párt nem állt bele ebbe a menekült ellenes hisztériába, és kormányon lévő pártként sem folytat menekült ellenes politikát és retorikát. Tehát egyáltalán nem. És még így is megférett más mellett a Fico és a Pugár Béla.
Egyszerre biztató és egyszerre nyugtalanító, amit ön a magyar közösség önérzékeléséről és önreprezentációjáról mondott. Nem jár-e ezzel a veszéllyel, mármint az, hogy a magyar közösség nem közösségként, hanem nem etnikai közösségként, hanem állampolgári közösségként lép fel, hogy ha véletlenül megint magyar ellenes politikai erők kerülnek hatalomra, akkor fedetlenné, védtelenné válik, vagy nem tudja önmagát fejleszteni, nem ismeri fel a közösségi igényeit, nem tud akár érdekképviseletként átalakulni, modernizálódni, hogy ez mégiscsak valahol, még akkor is az asszimiláció malmára hajtja a vizét, hogyha nincs erre.
Egészen biztos. Tehát van ilyen probléma, hogy például előbb elkezdtem azt, és aztán elterelte máshova, vegyeztem ki a dolgot, hogy például vegyük az oktatást. Minden, említettem az előbb, hogy az óvodától az egyetemig lehetőség van tanulásra anyanyelven. A probléma az, hogy ezzel a lehetőséggel egyre kevesebben élnek a szlovákiai magyarok, mert nem... Tehát van ennek színvonalban, az oktatási rendszer színvonalával kapcsolatos része is, de egyszerűen nem igazán jellemző lenne ragaszkodnak a magyar oktatási intézményekhez a szlováki magyarok. Ez egyik dolog. Másik dolog, nem régen ugyancsak értem erről a dologról, hogy például Dunaszerdahelyen, ahol 85%-os a magyarság, a önkormányzat összetétele pedig 100%-osan magyar. Minden évente legalább kétszer harcot kell folytatni azért a képviselőknek, hogy az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei, a rendeletek és az összes járulékos írományok azok magyar nyelven is létrejöjjenek. Miközben törvény szavatolja ezt a lehetőséget. Igaz, hogy nem szabja meg kötelességként, de azért egy 100%-os önkormányzat esetében azért az elég enyhén szólva necces dolog, hogy nem élnek a törvények a lehetőséggel az emberek. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a természetes asszimiláció az föltartóztathatatlanul működik.
Ha csak nem...
Nem látok különösebb gyógyírt erre. Ha csak nem kerül hatalomra Szlovákiában valamilyen kimondottan magyar ellenes politikus, mert akkor összezár a magyar közösség. Akkor közösséggé válik. Mind, tehát a súly alatt nő a pálma című jelenet.
Ez a kisebbségi paradoxon azért elég, hogy is mondjam, hát nem, vigasznak sem jó, mert miért kell ahhoz magyar üldözés, hogy az emberek magyarok legyenek? Vagy
hát
mi a magyar?
Magyarok.
És azt gondolnám, hogy ha megjelenne egy új típusú érdekvédelmi gondolat, szervezeti forma, ami minden magyar közösség számára fontos és sürgető, nem csak Szlovákiában, ez itt Romániában sem egy kimondott probléma, hogy itt nem csak arról van szó, hogy juttatunk be embereket parlamentbe, kormányzatba, hanem hogy a közösség magát hogyan mutatja meg, és hogyan beszél magáról, hogy hogyan gondolkodik magáról közösségként.
Nézze, nagyon sokan meg fognak szidni engem ezért a szlovákiai magyarok közül, de én azt gondolom, hogy hogyha a szlovákiai magyar embernek az az érzése van, hogy nem sérülnek semmilyen módon az érdekei, akkor miért törekedne arra, hogy valamilyen érdekvédő szövetségbe tömörüljön, vagy hozzon létre? Egyébként kárihányi beszélgetéseken számtalanszor föl elhangzik az, hogy, és ez tényleg így is van, hogy a szlováki magyarok ugye Szlovákiában 10% körüliek, 10-12% körüli szlováki magyar van. Ebben a 10%-ban az élet minden szegmensében képviseltetik magukat, a bűnözéstől a magas kultúráig bezárólag, a sporton keresztül, tehát mindenütt ott vannak a magyarok. Az összes tévétársaságnál vannak magyar riporterek, akik egyáltalán nem tagadják azt, hogy magyarok még szlovák nyelvű műsorokban sem. A Szlovák Nemzeti Színházban rendszeresen szerepelnek szlováki magyar színészek. Van két színház, a Komáromban és Kassán. A sajtó az többé-kevésbé teljesen lefedett, mert van egy napilap, többet el se bírna, de a közösség volt erre kezdeményezés, de nem volt megfelelő példánszám a fönnmaradásához. Van 6 vagy 7 internetes portál magyar nyelvű. Vannak szlováki magyar olimpikonok, akik ugye itt van a kajaknézés, azok magyarok, azok komáromi magyar gyerekek. Tehát mindenütt jelen vannak a magyarok, nem megtűrtként vannak jelen, hanem megbecsültként. Hogyha elmegy a Csallóközi magyar az Alacsony Tátrába séjelni, vagy a Magas Tátrába séjelni, akkor egyáltalán nem szembesül azzal, hogy fölkapná valaki a fejét az ottani őslakos szlovákok közül, itt valaki magyarul beszél.
Nem látom
az érdekek sérülését.
Én nem az érdekek...
A benesdekrétumokról folyamatosan szóval, benesdekrétum így, meg amúgy, ezeknek nincs már jogi relevanciájuk. Van egy probléma, idézőjelben, a szlovák alkotmányban, preambulumában, amelynek nincsen jogi relevanciája egyáltalán, nincsenek megemlítve a kisebbségek. De a paragrafusokban, azokban, amelyeknek már van jogi relevanciája, mindenhol tisztázva van a kisebbség jogállása. Nem értem az érdeksérülést, vagy hogy milyen érdekharc mentén kellene tömörülni közösségbe a kisebbségnek.
Jellemző, hogy itt most érdeksérelmekről beszélünk, és mindig, amikor kisebbségi érdekképviseletről van szó, akkor valamilyen veszteség. És szeretnék egy pozitív példát hozni, és rávilágítani arról, hogy ha magyar közösségről beszélünk, akkor nem feltétlenül etnikai identitásról, hovatartozásról, származásról beszélünk. Nemrégiben lett egy olyan igazgatója, történetesen magyar, a Marosvásárhelyi Kultúrpalotának, akinek nagyon sok köze van a magyar kultúrához. Gyönyörű szecessziós történelmi épületről van szó, a hely szellemének az értéséről, és biztos vagyok benne, hogy Fülöp Timea fog tudni olyan programszervezést biztosítani ott, és olyan intézményes érdekképviseletet, nem azért, mert magyar, hanem van egy olyan kulturális tudása, amit más nem biztos, hogy be tudna tenni a kalapba, hogy a magyar közösségiség az valamilyen olyan kulturális jelenlétet, adalékot jelent, kapcsolatot a magyar kortárs magyar kultúrával, irodalommal, társadalompolitikákkal, amit másképpen nem lehet behozni, amitől más egy közösség.
Hát ahol tömbben élnek a magyarok Dél-Szlovákiában, ott mindez megvan. De országosan is megvan. Jó magam író, költő vagyok, a szlováki magyar írók társaságának a tagja, egyszer is mind a szép írók társaságának a tagja is, tehát teljes a kötődés sem a magyar kultúrához, és az olvasóim kötődése is teljes. A Dunaszerdahely környékén, Csalló közben, ahol 200 ezer magyar, nem csak Csalló köz, Dél-Szlovákiában 200 majdnem 200 ezer magyar értömben. Ott például a művelődési házak programjai, azok teljes egészében magyar kulturális rendezvényekből állnak össze. Negatív példaként mondom ezt, hogy a falunapi kulturális programokra is Magyarországról járnak át haknizni a magyar művészek. Úgyhogy persze, hogy mások vagyunk. Persze, hogy a szlováki magyarok azok magyar irodalmat olvasnak, magyar újságokat olvasnak, magyar televíziót néznek, magyar színházi előadásokra járnak át Győrbe, Veszprémbe vagy Budapestre, de lehetőségük van itt Szlovákiában és Komáromban színházba menni, vagy Kassán, vagy itt van az Ifjú Szívek, ami világszintű táncegyüttes, szlováki magyar táncegyüttes, Pozsonyban van a székháza. Tehát én azt gondolom, hogy és itt vannak a könyvkiadók, hát Szlovákiában legalább 6 vagy 7 szlováki magyar könyvkiadó van. Hogyha azt mondom, hogy Kaligram, akkor biztos tudják az egész Kárpát-tánci, hogy miről van szó, vagy hogyha azt mondom, hogy napkiadó, a Dunaszerdő napkiadó. Tehát nem értem a problémát.
Nem, nincs probléma. Épp ezt mondom, hogy eddig a kisebbségi politika és a kisebbségi reprezentáció az veszteség, tragikum, sérelmi alapú volt. Mi lenne, hogyha megpróbálnánk egy pozitív mérleget kialakítani, és azon gondolkodni, hogy amennyiben van magyar kultúra, akkor az minél inkább vagy magyar közösségiség, vagy bármi, ami színesebbé, ha működőképesebbé, hatékonyabbá tehet egy állampolgári közösséget, akkor az minél jobban, tartalmasabban működjön. Nem tudom.
Igen, ezzel kapcsolatban tudja, hogy kinek van teendője egyedül? A magyarországi politikai osztálynak. Legjellemzőbben a jelenlegi kormánypártoknak. Nekik kellene valamilyen módon másképpen állni a dolgokhoz, és nem párt alapon támogatni a határon túli kultúrát. Mert Szlovákiában ugye Semjé Zsolt képviselte a kisebbségi politika politizálásnak. Az a lényege, magyar közösség pártját és annak választóit ismerik el igazi magyaroknak, akik pedig a híd pártra szavaztak, amelyben szlovák politikusok is politizálnak, ugye az szlovák-magyar vegyes párt, azok azt teljesen lenézik, és minden lehetséges fórumon ellene tesznek, ezáltal egyébként a választói ellen. Tehát Magyarországról folyamatosan a sérelmi politizálás szuggerálják, és azt hallja a szlovákiai magyar választó és politikus, hogy csak akkor fogunk téged támogatni, hogyha az autonómiáért fogsz küzdeni, miközben Szlovákiában területi autonómia ugye teljesen butaság, a kulturális autonómia pedig létezik. A kulturális autonómia, tehát teljesen autonóm módon folyik a kulturális élet a szlováki magyar térfelen Szlovákiában. Tehát hogyha ez nem változik meg Magyarországról, akkor továbbra is de konfliktusok lesznek, vagy úgy látszik, mint úgy fog látszani, majd úgy jön majd le a színpadról, mint hogyha hatalmas üldözöttséges konfliktusok lennének. Hogyha viszont belátják azt a magyar politikai osztály képviselői, hogy pártállástól és ideológiától függetlenül kötelességem támogatni, ha már ugye benne van az alkotmányomban is a határon túli magyarokat és határon túli magyar kultúrát, akkor majd másképpen lesz.
De hát miért támogatnánk, hogyha a közösségi érdekképviselet már értelmét vesztette? Na most ezt a kérdést nem azért tettem. Megválaszoljuk, mert ez egy nagyon nagy vita, mint hogy abban sincs konszenzus, hogy hogyan értékeljük a magyar kormánypárt Magyarország határain kívüli szerepvállalását. Erről is remélem, hogy fogunk még beszélgetni Barak Lászlóval. Ennek a műsornak az adás ideje lejárt, de azt hiszem, hogy fontos dilemmákig jutottunk, merre tovább erdélyi vagy szlovákiai magyar érdekképviselet kell-e, és ha igen, hogyan. Úgyhogy várjuk még vissza hullámhosszainkra.
Köszönöm szépen.